Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Megyünk tovább tisztelettel. Köszöntük minden kedves hallgatót. Ez a Millás reggeli továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án. Október 8-a, kedreggel van, 4:10. Itt van Mihálovics András.
És Gede Balázs is itt van természetesen. 0630-6-98-0-98-0.
Ért egy kedves hallgató, beszélgettünk erről, és abban kiderül, hogy nem olyan könnyű az energia közösségek létrehozása. A millásregeli.hu visszahallgatható, mert hogy azt írja, hogy ő szívesen felhasználná a háztartásban a közeli öregek otthon a tetején lévő napelemek többlet termelését, ha jó áron átadják. Hát igen, ez is egy ilyen szabályozói
Van benne rendszer, és van benne logika, csak ugye ehhez megfelelően ki kell építeni, és akkor biztosak vagyunk abban, hogy akkor kell az energia, amikor a szomszédos idősek otthon a tetején lévő napelemek csúcson járnak? Én nem vagyok benne biztos.
Hát igen.
Hogy nem vagyunk ezzel sokkal előrébb, szóval ez egy érzékeny és átgondolandó kérdés.
Abszolút. Na,
ameddig lehet, kitartok a bankkártya mellett, dohog a hallgató. A totális okostelefon függés felé haladunk, teljes mértékben ettől függünk. Én örülök, hogy még fizetés nem kell használnom, arra van egy máshol tartható, attól független céleszköz, mondja Tibor.
Egyébként, hogyha a kiberbiztonsági szempontból vizsgáljuk a dolgot, akkor nem nagyon nagy hülyeség, amit ír. Tehát, hogy ugye ez a telefonunkba applikáljuk a bankkártyát is, aztán elszabadul egy harmadik szolgáltató, lásd az Apple Pay-nek az elmúlt időszaki káváriáját, és jó, rendezve lett, meg vissza lett állítva a rend, de mondjuk, hogyha nem muszáj, akkor nem keverednék ilyenbe. Tehát van benne ráció, hogy külön tartsuk, az kétségtelen, csak az a baj, túl kényelmes, hogy mindent egybe, és akkor nem kell annyi cucc. Azt mondja, hogy például, igen, erről is beszélgettünk már, a villanyautók lennének legalkalmasabbak a villamosenergia tárolására, vagy legalább az elhasznált aksik az autókból, ez is volt téma, és ez is egy létező
pont történet. Erre tett javaslatot szakértő úr, hogy, hogy ezt lehetne.
Amikor azonnan kikerül, mert már nem tud egy épkézláb távolságra elegendő energiát megtartani az akkumulátor, akkor az ugye, mármint az autóakkumulátor, az másodlagos felhasználásban simán mehetne energiatárolásra. Na jó, köszönjük, akkor 0630 6980 980 jöhet még ide kérdés észrevétel.
De most haladunk tovább a Mesél a múlt rovatunkkal.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt, a Millás reggeli történelmi rovata.
Állandós exkluzív szakértőnk Katona Csaba történész van a vonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy 175 éve 1849. október 6-án végezték ki az aradi 13-akat, illetve Batthyány Lajos miniszterelnököt. Én meglepődtem egy kicsit, persze megemlékeztünk róluk, nemzeti gyásznap van, de olyan nagy és nagyon sok újdonságot tartalmazó elemzést én nem láttam még a történelmi szaksajtóban sem az aradi 13-akról, holott ugye kerek évfordulók azok így predesztinálnak arra, hogy a legújabb kutatási eredményeket felleljük. Mindent tudunk az aradi 13-akról?
Hát nyilván, hogy azt soha nem jelenthetünk, hogy mindent tudunk, mindig előkerülhet új információ, de ahogy haladunk előre az időben, és ugye azért kerekítve szűk két évszázad azért eltelt 1848 óta, nyilván egyre kevesebb új információval találkozhatunk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem kerülhetnek elő új dolgok, amik árnyalják a tudásunkat, és főleg nem jelenti azt, hogy a régebbi tudásunkat nem kell néha újra és újra értékelni. Igen. Ebből következően én nem gondolom, hogy valami elképesztő szenzáció még elő fog kerülni velük kapcsolatban, de bármikor történhet olyan, ami még alakítani tudja a meglevő tudást.
Azért vannak homályos foltok, például azt világíts meg nekünk, kérlek, hogy, hogy hogy lehet az, hogy ugye ez egy ilyen forró pont, hogy hát mennyi volt az aradi 13 tábornokból a színmagyarok aránya, és akkor meghökkentően kevés, erről mondhatjuk el, hogy hogy lehet, hogy mindenféle nemzetiség akkoriban a magyar szabadságért nagy egyetértésben ragadott fegyvert.
Viszonylag egyszerű ez a történet, ha ismerik a korszak logikáját. Kezdjük mindjárt a nemzet fogalmával. Ma egyértelműen a nemzet, az kultúrnemzetet jelent, ahol tehát a kultúránk, a közös nyelvünk tart össze minket, ez képezi a kohéziós erőt, nem az államhatárok, és megvannak ennek a nemzeti létnek az attribútumai, a himnusz, a szózat, a nemzeti viselet, de akár a labdarúgó válogatott is. Tehát meg tudjuk ki magunkat jeleníteni transzparens módon, és tudatosan vállaljuk, hogy mi magyarok vagyunk, csehek vagyunk, bármik vagyunk. Ez a nemzetfogalom azonban valamikor a francia forradalom nyomán jön létre, és pontosan erről szól egyebek mellett a reformkor, hogy ez a kultúrnemzeti gondolat kerül előtérbe, gondoljunk a hazai nyelv ápolására, a színészetre, minden egyébre. Korábban azonban a nemzetfogalma teljesen más jelentett. Jelentette egyrészt a nemesi felfogásban azt, hogy az a nemzet tagja, aki a magyar nemességnek a tagja, vagy pontosabban a magyarországi nemességnek. Hogy értsük, mire gondolok, ha mondjuk egy Makó melletti jobbács csak magyarul beszélt, ő nemesi felfogás szerint nem volt része a magyar nemzetnek. A mai Szlovákia a felföld területén élő, esetleg csak szlovákul beszélő nemes, Magyarország nemese viszont része volt a magyar nemzetnek. És volt még egy másik felfogás, ennek a lényege pedig, hogy az a magyar, aki a magyar király alatt valója. Teljesen mindegy, hol született, mi az anyanyelve, beszél-e magyarul, honnan jött, hány nemzedék óta él itt a családja, ő magyar. Ez a kettő ebben az időszakban változik meg, tényleg a francia forradalom nyomán alakul ki ez a fajta nemzettudat, hogy a közös kultúránk összeköt minket, és át tudja hidalni a felekezeti, meg a rendbéli, meg osztálybéli különbségeket. Viszont ebből az is következik, hogy a korabeli Magyarországon ez éppen átalakulóban van ez a gondolkodás. A korabeli Magyarország pedig egy multikulturális társadalom, tehát egész egyszerűen több mint az 50%-a az nem magyar anyanyelvű, nem a magyar beszéli első számú nyelveként, de magyar olyan értelemben, hogy a magyar király alattvalója. És ez a multikulturalitás, ez tükröződött a hadseregben is, és a hadsereg azon részében is ez tükröződött, aki felesküdött a magyar kormányra, és az esküjéhez hű maradt. Következésképpen az, hogy a szerb származású, de alapvetően németül beszélő Damjanich János, vagy a német birodalmi gróf Leiningen-Westerburg Károly, itt ugye magyarítva mondjuk a nevét, a osztrák lóval Pöltenberg Ernő, a horvát származású Knézics Károly, a mi oldalunkon harcol, ez teljesen természetes. Ha megnézzük az ellenünk harcoló hadsereget, ugyanezt a multikultit fogjuk megtalálni.
Magyarok is harcoltak a magyar szabadságharc leveréséért, vagy a magyar szabadságharc ellen?
Ellenében, ja.
Volt rá példa, igen, tehát ez ugye nagyon leegyszerűsítő és némiképp hamis narratíva azt mondani, hogy magyarok versus osztrákok. Itt Magyarország kiharcolt bizonyos jogokat magának, részben a március 15-i események nyomán, de legfőképpen az áprilisi törvényekkel, tehát egy töredék pillanatig a rendi társadalmat fölváltotta a polgári társadalom. És ez Magyarország szabadságának és modernizációnak egy nagyon fontos alapja, fundamentuma, bázisa volt. Ez kerül veszélybe 1848 őszén, és ezért szállnak harcba azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy Magyarország polgáraiként meg akarják óvni azt, amit sikerült így módon nagy nehezen kiharcolni. Hogy aztán akik ezt felvállalják, ezt a küzdelmet, ők alapvetően milyen anyanyelvűek, milyen nemzetiségűek, ennek igazából ekkor még nincs jelentősége. Hadd mondjak egy teljesen másik példát. Teleki Blanka, akinek kulcs szerepe van abban, hogy a magyar nőnevelés elindul, ugye Brunswick Teréza nagynéni nyomán egyebek mellett gondoskodik arról, hogy a lánygyerekeket is tanítsák. Na, ő például alapvetően a németet beszéli anyanyelveként. De hát ne felejtsük el, a Batthyány Lajosnak is az egyes számú nyelve a német volt. Tehát teljesen más ez a társadalom, más a kultúrája, más az összetétele. És előfordul az is, hogy egy családból az egyik testvér az egyik oldalon, a másik oldalon harcol. Uh-huh. Úgyhogy nagyon összetett, bonyolult kérdésről van szó, amire minden szükségszerűen egyszerű válasz, az szükségszerűen a hamis válasz.
Igen. Még egy érdekes momentumra hívnám fel a figyelmet. Nagyon sokat elolvastam az aradi 13-akról, és nekem volt egy olyan benyomásom, hogy az ítéletet ők nem nagyon értették, hiszen ők ugye katonaként esküdtettek arra, amit ugye a császár szentesített, majd ugyanez a császár, illetve később annak az utódja velük szembe ment. Tehát nem volt itt egy zavar a magyar tisztikarban azzal kapcsolatban, hogy hú, most akkor egyszer ezt mondta a császár, hogy akkor jöhetnek a márciusi törvények, és akkor reformkor, és oké, majd utána meg beküldi a jelasicsot ugyanez a császár. Szóval ez nem okozott egy ilyen zavart?
Hogy ne okozott volna? A tábornokok az utolsó pillanatig bíztak a kegyelemben, egész egyszerűen azért, mert ők valóban felesküdtek a magyar kormányra, majd pedig hát ezt az esküjüket nem szekték meg. Másrészt, hogy katonaként ugye a munkájukat végezték, úgymond, amikor az esküjüknek megfelelően harcoltak. A következő a helyzet, hogy a ítéletek azok egyébek mellett azért voltak megdöbbentőek ebben a korban, mert egyrészt olyan embereket sújtottak, akik mindvégig a kompromisszumra törekedtek, például Batthyány Lajos miniszterelnök, ugye? Ez az egyik jó példa erre. A másik pedig az, hogy valóban ezeket a katonákat. Mi volt ennek a logikája? De október 3-án 1848-ban kijött egy uralkodói manifestum, amely feloszlatta a Magyarország gyűlést, és innentől kezdve október 3 után, ha valaki részt vett az eseményekben kiemelt szerepben, őket már eleve nagyon sokkal komolyabb ítélet várhatta. Más kérdés, hogy 5. Ferdinándnak ehhez a határos törvények szerint nem igazán volt joga, mert nem volt rajta a felelős magyar miniszter eljegyzése, amire pedig az áprilisi törvények logikája alapján szüksége lett volna. Tehát ezzel lehet nyilván jogilag játszadozni, de a megtorló hatalom logikáját mondom most. Október 3 után sokkal súlyosabb dolgokra büntetés lehet számítani, ha valaki részt vett a forradalom és szabadságharccá váló események sodrában tevőlegesen. A másik ilyen nagyon fontos határpont az természetesen a függetlenségi nyilatkozat 1849 áprilisában, amikor ugye a forradalmi hevületben detronizálják a Habsburg házat, ez megint nagyon fontos határpont, aki ezek után aktivizálja magát, az ugyancsak még súlyosabb büntetésre számíthat. És legeslegfőképpen ez meg már a katonai logikája volt a dolognak, ha valaki osztrák tisztként ugye vállalt szerepet a túloldalon, akkor ő megint nagyon súlyos büntetésre számíthatott. Hogy ez jogilag mennyire megalapozott, az természetesen okkal vitatható, én pusztán a megtorló hatalomnak a logikájáról beszélek. És innen eme logika mentén érthető meg, hogy miért ezeket a döntéseket hozták, de erre meg senki nem számított. Tehát a tábornokok, illetve Batthyány Lajos úgy gondolkodtak, hogy hát velük ez nem történhet meg, hiszen semmi olyat nem tettek, ami miatt így kellene velük bánni. Ezért is van az, hogy a ítélet megdöbbenést okozott, nem csak a elítéltek körében, amikor szembesültek vele, hogy hogyan fog véget érni az életük, hanem szerte a világon, és közfelháborodást.
A másik, ami talán sokan nem értenek, akik így utána néztek a pályafutásuknak, a 13-aknak, hogy voltak olyanok a halálra ítéltek között, akik, hát hogy is mondjam, csak nem az élvonalban és nem a frontvonalban harcoltak. Aztán voltak olyanok is, akik a frontvonalban harcoltak, de nem kaptak halálos ítéletet. Gondoljunk például Móga Jánosra, aki ugye Pákoznál kivívta az első győzelmet. Ő is tábornok volt, de nem került be az aradi 13-ak közé. Ez miért lehetett? Viszont nem tudom én, hadtáp tiszt, meg nem is tábornoki rangú személyeket, meg kivégeztek Aradon.
Igen, ezt nehéz fontosan követni, hogy ez miért így történt. Ami biztos, hogy itt egy nagyon fontos szempont volt az, amit az előbb mondtam, hogy ők ketten aktív szolgálatot vállaltak folyamatosan. Az, hogy tábornoki rangba szolgáltak, ugye egy kivételével, ez már önmagában indok lehetett arra a győztes hatalom oldaláról, hogy a legkeményebb büntetés helyezzék kilátásba. Ugye ami Mógát illeti, ő azért 1848. november 1-től gyakorlatilag visszavonult. Ez ugye túlmutat október 3-án, de azért a legfontosabb dolgok már nem vett részt. Tehát kereshetünk ilyen logikát. Az biztos, hogy ez a 13 ember, aki Aradon az életét vesztette, és sajnos tudjuk, hogy többen is voltak, tehát itt közismert, hogy Ormai Aufenberg Norbertől Lenkén János, én még számos nevet meg lehet említeni. Nos, ők minden körülmények között kiálltak a forradalom és a szabadságharc ügye mellett. Hogy ez konkrétan az élvonalban való harcot jelentette el, tehát kint vagyunk a fronton, vagy esetleg a logisztikában, szervezésben vettek részt, ez másodlagos volt. A lényeg az, hogy a hadsereg tagja tábornoki rangban szolgáltak. Ez volt tehát a megtorlás logikája.
Ha már szóba hoztad Ormai Norbertet, vagy Lenkei Jánost, ilyenkor megint így felvetődik, hogy igen, a kutatások azt kimutatták, hogy ők is áldozatul estek. Ilyenkor hozzá lehet nyúlni a nemzeti panteonhoz, és azt mondani, hogy nem aradi 13-akat ünneplünk mostantól, hanem arandi 15-öket, vagy 16-okat?
Hozzá lehet, de azt gondolom, hogyha valami ilyen szinten belégett a köztudatba, akkor azt nehéz már megváltoztatni, és talán nem is szükséges. Nyilván fel lehet sorolni a további áldozatok nevét okkal és joggal, hiszen ugyanúgy az életüket áldozták a hazájukért, mint az aradi 13, de én azt gondolom, hogy nem feltétlen ez a legfontosabb itt, hanem amikor én azt mondom, hogy az aradi 13, és sokszor hozzáteszik, hogy Batthyány Lajos, akkor azt gondolom, hogy az aradi 13 egy ilyen jelképe mindazon személyeknek, akiket a hazájuk melletti kiállásért megbüntettek, legyen az halálos ítélet, a osztrákatonaságban való bevonulás, várbörtön, vagy ehhez hasonló dolgok. Tehát szerintem, amikor megemlékezünk az aradi 13-ról, akkor a forradalom és szabadságharc mellett kiálló valamennyi emberről megemlékezünk, és az előttük való tisztelgés az a valamennyi szabadság szerető ember előtti tisztelgés egyben.
Még két szereplőt be kell ide hozni, ez pedig Kossuth és Görgei. Ugye Görgei volt a fővezér, és akkor ismételjük el, hogy ő miért nem esett áldozatul a megtorlásnak, illetve ennyi idő után Kossuthnak a szerepe iránt is érdeklődik a hallgató, hogy átértékelődött-e.
Igen, hogy a megítélése ennyi év után hogyan változott, vagy hogyan áll jelenleg.
Az egyik kérdésre viszonylag egyszerű válaszolni, a másikra bonyolultabb. Görgeit illetően ugye azért nem sújtott, hogy halálos ítélet, mert az orosz cár elég konkrétan kiállt emellett, hogy ez ne történjen meg. Az más kérdésre a cár javasolta a fiatal Ferenc Józsefnek, hogy csak a, úgymond a főkolomposokkal szemben éljen a legkeményebb megtorlás eszközével, egyébként gyakoroljon kegyelmet. Hát ilyen embereknek a hatására, mint Félisztus Schwarzenberg herceg miniszterelnök, vagy Franz Kempen von Fichtenstamm, Ferenc József erre nem hajlott. Görgeivel kapcsolatban fogalmazta meg egyszer valaki nagyon szépen ezt a tézist, hogy őt gyakorlatilag életre ítélték, ugye majd 100 év adatot neki, és viseli a vállán a mai napig sajnos a áruló jelzőt, miközben megkockáztatom, a magyar történelem legnagyobb hadvezéréről beszélünk, ez is egy ilyen sajátossága a magyar történelem felfogásnak. Ami Kossuthot illeti, Kossuth Lajos szerepe elvitathatatlan, 1848-49-el bezárólag, hogy kiemelkedő fontos a magyar polgári társadalom létrejöttében. Kossuth Lajos aranybetűkkel írta be a nevét a modern magyar polgárság, polgári társadalom aranykönyvébe. 1849 nyarán a viselkedése az egy kicsit megváltozik, olyan értelemben, ugye, hogy amikor elmenekül az országból és ráhagyja Görgeire a főhatalmat, áthárítván ezzel a felelősséget, ott azért Görgei már azt gondolom, hogy szimpatikusabbnak tűnik minden gondolkodó ember számára. Az pedig, hogy az emigráns Kossuth Görgeit megteszi bűnbakká, az már nem igazán fogadható el morálisan. Tehát én Kossuth szerepét nagyon ketté választanám, kiemelkedően fontos szerepe van 1848-49-re bezárólag. Utána az emigrációban már, és főleg 1867 után, amikor létrejön a kiegyezés, Deák Ferenc és mások felelősségvállalással terhes munkája mentén, nagyon úgy fest, hogy Kossuth vagy nem tud, vagy nem akar megbékélni azzal, hogy igazából 1848 legtöbb célja 1867-tel megvalósul. Ezt ne felejtsük el, hogy a forradalomnak nem volt célja az uralkodóházzal való szakítás, majd a forradalmi hevület, meg a szabadságharc hevületének sodrában történik ez meg, egy rettenetesen feszült helyzetbe. Tehát, hogyha egyszerűen akarok fogalmazni, akkor néha úgy tűnik, hogy Kossuth elfelejtette, hogy a forradalom és szabadságharc nem cél, hanem eszköz volt. És igazából ő Torinóból bírálta ugyan a kiegyezést, de alternatívát ő sem tudott felmutatni, pusztán ott állt meg a kritikája Torinóból, miközben Deák Ferenc Pesten tevékenykedett, hogy hát Ferenc ezt nem kéne. Én azt gondolom, hogy az ő híres Kasszandra levele az annyiban kicsi újraértékelést kíván, hogy ebbe szokták megmondani, hogy megírta előre, hogyha létrejön a monarchia, széthull a történelmi Magyarország. Nemmel a 19. században minden nemzet a saját nemzet állama felé törekedett, bár nem szeret történész ilyet mondani, hogy mi lett volna, én azt gondolom, hogy a történelmi Magyarország akkor is széthullott volna az egymásnak feszülő izmosodó nacionalizmusok mentén, ha nem lesz a monarchia része Magyarország.
Uh-huh. Jó, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót. Egy kicsit reméljük, hogy árnyalni tudtuk az aradi 13-akkal kapcsolatos álláspontot. Még egy hallgató megkérdezi, hogy 1848-ban még létezett lovag.
Lovagok hát voltak.
Igen. Ma is van vitézi. Persze. Rend például Magyarországon, úgyhogy vitézek is léteznek.
Ritter, ez egy cím volt. Tehát ugye nem úgy kell elképzelni, mint a középkori páncélos lovagot, hogy kirohan, hanem ez egy rang, egy cím. Ilyen értelemben kell erre gondolni, mint amilyen például a lófű.
Igen, az is volt, még akkoriban is gondolom, meg lehet, hogy te még van, most is. Nagyon szépen köszönjük. Köszi. Csaba, szép napot!
Szervusztok, minden
szia,
jó!
Szia.
Katona Csaba történésszel elevenítettük fel az aradi 13-ak emlékét abból az alkalomból, hogy 175 éve végezték ki őket.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Itt van a vonal túlsó végén kedves Hugo üzletkötő. Szia, jó reggelt!
Üdvözlöm a hallgatókat!
Mi a helyzet, hogyan várják a piacok a mai amerikai nyitást?
Alapvetően tegnap egy csúfos zárás volt a tengeren tőzsdéken, egyik index sem tudott emelkedni, inkább estek több mint 1%-kal, NASDAQ közel 1,18%-kal, a Dow Jones és az S&P-hez közel 1%-kal. Nem várják jelen pillanatban, az európai tőzsdék sem tudnak emelkedni jelen pillanatban, a német index mínusz 0,72%-ponton, 18.968 ponton, szóval semmi sem túl fényes egyenlőre, viszont említésem előtt, hogy lesznek majd olyan adatok, amik kivirágoztathatják ezt a csúnya napot. Gondolok itt például az export-importra, az amerikai részre, mint a trade balance-re is. Ha minden jól megy, akkor az indexek visszapattannak a jelenlegi szintekről, és pozitív lesz a nap.
Hát reméljük. Hát a proféta szóljon. Igen, belőled, abszolút. De most hogy áll?
Bezzeg mi? Hogyan muzsikálni?
De nem szebben, azt kell mondja őszintén. A Budapest értéktőzsdén nem sok részvényt tud emelkedni. Jelen pillanatban a blue chipek közül egyik sem fest túl fényesen. Az M-Telekom esik a legnagyobb azt jelen pillanatban Budapest értéktőzsdén. Közel 1%-os mínuszban van nyitás óta, 1036 ponton. Mélyrepülés szintjén következő a OTP 18.450 forinton van jelen pillanatban, 7%-os mínuszban, Richter 10.100 ponton van, mínusz 0,45%-on, valamint a MOL tartja magát a legjobban, 2672 ponton, forinton van jelen pillanatban, 0,15%-os mínuszban.
A forint talán többeket érint és érdekel most, ugye 402 forint fölött volt az árfolyam, mikor kezdtük a műsort, most egy kicsi erősödést látok a piacon.
Jelen pillanatban ezt nagyon jól látod, mert 401,85 forintot kell fizetni egy euróért a devizapiacon. Azért a 402 erős ellenállás, mind pszichológiailag, mind technikailag is, azért ott már inkább azt mondják, hogy forintot vesznek euró helyett a befektetők. A dollár pedig az 365 forint 75 fillére van jelen pillanatban, de ez mondjuk az euró dollárnak is köszönhető, ami 1,0988-as középárfolyamon mondott a jegyzése. Azért egy rossz amerikai makroadat mondjuk el tudja billenteni az euró felé, ez azt jelenti, hogy a régiós devizek tudnak erősödni. Azért gondolom, itt a forintnak azért az most nagyon-nagyon jót tenne, meg egy jó makrohír mindenféleképpen sokat segítene.
Reménykedjünk. Oké.
Köszi szépen.
Köszönjük szépen, jó kereskedést.
Köszi szépen,
szia. Kedves Hugo üzletkötő számolt be nekünk a tőzsdékről, meg hát arról a várakozásról, hogy esetleg még a nap folyamán valamiféle pozitív hangulat lesz uralkodó a tőzsdéken.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
lehet mondani, hogy már hagyomány, hogy társasjátékokat mutatunk be, sőt, mert a társasjátékok fejlesztőit, így igen. is van. És most lehet egy picit megijedni, mert egy matematikai alapú fejlesztésről szól, hogy úristen, hát ez kinek való egy ilyen játék. Megmondom őszintén, egyébként a matematikai háttér egy picit nekem is keménynek tűnt, amikor meghallgattam, hogy ezek a Möbius síkok hogy is működnek, de maga a játék egyáltalán nem ijesztő, sőt, nagyon jó pofa a Möbi, és ennek egyik alapító tulajdonosával, ügyvezetőjével, Pálinkás Ervinnel fogunk erről beszélgetni. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Na hát nem vagy ismeretlen hallgatóknak, ugye a pénzügyi meg befektetési vonalon mi már váltottunk pár szót annak idején pár évvel ezelőtt, és belecsöpentél egy olyan projektbe, ami egy ilyen nagyon izgalmas társas játék, és egy nagyon sokoldalú ráadásul. Miről van szó?
Arról van szó, hogy egy matematikus barátom, dr. Ruf János feltalált egy játékot, aminek az alapszabálya annyi, hogy három darab kártyán mindig egy és csak egy közös szimbólum van, és ezt a közös szimbólumot kell megkeresni. És önmagában az, hogy valaki egy játékot feltalál, az egyáltalán nem érdekes, hiszen minden évben ezével találnak fel új játékokat. Azonban úgy gondolkoztunk, hogy egy ilyen típusú játéknak létezik nagy piaca, nagy érdeklődésre számolunk, és belevágtunk a játék megvalósításába, abszolút üzleti racionalitás talaján állva.
Na de várjál, ez is stimmel, hogy aki kitalál egy játékot, az azt gondolja, hogy ez majd mindenki azzal fog játszani. Mi volt az a hívószó, amiről azt gondoltad, hogy te, mint pénzügyi szakember, gyanítom, te voltál az, aki az üzleti vonalat és a pénzügyi részt kézbe vetted, hogy tehát mi volt az a hívószó, mi volt az attribútum, amitől azt gondoltad, hogy ez piacképes lesz?
Varázsgömbünk nincsen, viszont elemzői vénával megállva megvizsgáltuk a piacot, hogy mi a piacunk.
Aha.
A globális fizikai játékpiac az a Covid alatt és azóta is virágzik. Tehát mindenkinek járt társasjátékhozni. Akinek van társa a társaival, akinek meg nincsen, az meg egyedül játszik otthon, mert van ideje. A potenciálja ennek a játéknak pedig az, hogy van egy proxy játék, ami eléggé sikeres világszinten, ahol az a szabály, hogy két kártyán keresünk egy közös szimbólumot. És egy társasjátékban a legnagyobb kockázat mindig az, hogy amit kitalálunk, az kell a piacnak vagy sem. És azt gondoltuk, hogy mivel a piac érti azt, hogy két kártyán kell keresni egy közös szimbólumot, ezért érteni fogja azt is, hogy három kártyán kell egy közös szimbólumot találni. Úgyhogy ez volt az a pont, amikor úgy gondoltuk, hogy na ezt most már akkor érdemes ebbe belevágni. Ugyanakkor van még egy nagyon fontos kérdés, hogy originális-e vajon a mi játékunk.
Na ezt akartam kérdezni, igen. Csak nem mertem rossz indulatúskodni, hogy akkor most ez egy kopintás.
Hogy mennyire eredeti, mert ez hasonlít egy Doble nevű játékhoz, azt is kártyalapokkal kell játszani, mint ezt, és ott is szimbólumok vannak, nyilván más a logikája, mint ennek a játéknak, de hasonlóság felfedezhető talán.
Nem csak, hogy felfedeztem, hanem ez az első kérdés, amire a választ meg kellett adnunk magunknak és mindenkinek, aki ezzel foglalkozik. Ugyanis, hogyha a játékunk sikeres lesz, akkor 2 percen belül meg fog jelenni a általatok említett játéknak a jogi csapata, és megkérdezi, hogy mi mit keresünk itt az ő piacokon. Uh-huh. Éppen ezért az originálitási kérdés egy ilyen játéknak az rendkívül fontos. Az alapnálat erre ugye az, hogy a két játék matematikai modellje az teljes mértékben különböző, vagyis a Doble játékból nem lehet eljutni a Möbihez. Tehát a Doble matematikai modellje alapján nem lehet lefejleszteni a mi játékunkat. Uh-huh. Ugyanakkor a Möbinek nem csak az volt a kérdés az originálitás kapcsán, hogy a Doblénak klónja vagy derivatívja ez, ugye erre megkaptuk választ, hogy nem, hanem az is fontos volt, hogy más játékban esetleg ez a Möbius sík alapú modell szerepele. És körülbelül 2 évet kutattak a pécsi egyetemisták, játékos klubok és hallgatók, és mi is azután, hogy van ez a modell már játékban máshol, és azt találtuk, hogy nincsen. Tehát az originálitási feltételnek nekünk itt 2 aspektusa volt. Egyik az, hogy ez a modell ez már más játékban benne van-e, illetve az, hogy a Doblihoz képest meg tudjuk-e magunkat védeni, akár egy komolyabb jogi eljárás keretében is. És mind a kettőre igennel tudtunk válaszolni, úgyhogy ez innentől kezdve részünkről rendben van.
Oké. Magyar fejlesztői csapatról beszélünk. Nemzetközileg versenyképes terméket sikerült kifejleszteni? Ebből mik az előjelek?
ez a cél. Az értékláncban valóban magyarok szerepelnek. Itt nem csak a játék feltalálása magyar, ami a legfontosabb, hanem a jogászcsapat, amelyik a jogvédelmet, a különféle nemzetközi szerződéseket intézi, ők is magyarok, a designer csapat is magyar volt, sőt a nyomda is magyar. Gyakorlatilag az egész termék mögött egy magyar csapat áll, és a cél egyébként valóban az, hogy egy nemzetközileg versenyképes és sikeres terméket hozzunk létre, ugyanis mindenki tudja, hogy egy ilyen játéknak ugye a sikerét az dönti el, hogy játszanak-e vele az emberek. Uh-huh. Az első évünkben sikerült a magyar piacon egy szép értékesítést elérni, ez egy ilyen pilot év volt a mi számunkra, ez a 23-as karácsonyi szezon volt, és idén pedig igyekeztünk kilépni a külső piacokra. Ehhez rendkívül jól jött, hogy a Flamand Matematikai Olimpián Lővenben idén a mi játékunk volt a döntősöknek a díja, és mindegyik döntős kapott egy nőbit, ugyanis a Genki Egyetem, ugye az Belgiumban van, Franciában, és az ottani matematika tanszék, ennek a véges geometriának egy nagyon fontos európai intézménye, és ez a mi játékunk is, a nőbi is véges geometriai alapú, és a matematikusok egymásra találtak, és jöntök kezdeni, mi nagyon jól vagyunk a belga matematikusokkal, és az ő matek olimpiájukon mi voltunk a egyik díj.
Nyugtass meg a hallgatókat, kérlek, hogy ez nem kellenek nagyon mély matematikai ismeretek.
Ne, ezt én is vektően el tudom mondani, tehát Möbius síkok ide vagy oda, magában a játék egyébként, ahogy Erőn is kezdte, rettentő egyszerű, csak figyelmet és ügyességet igényel, ugye?
Pontosan a játéknak a megalkotása volt nagyon érdekes matematikai dolog, ugyanakkor a játéknak a játszása az nem igényel matematikai felkészültséget. Igen. Ugyanakkor olyan képességeket fejleszt, amelyek matematikában is hasznosak. Tehát mintázat felismerés, memória és különböző nehézségi fokozatok is vannak, tehát gyakorlatilag lehet egy képességépítésre is használni, de ami matematikában is hasznos, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy ez inkább játék, mint sem matematika, amikor már játszunk vele.
Oké, mik a tervek a jövőre nézvést?
Illetve gazdasági műsorként egy kérdés, hogy hol és mikor tervezitek elérni a nyerességességet, a break-even pointot, vagy már esetleg megvan-e?
Igen, a tervek ugye azok itt a egészen közeli jövőben, hogy a nemzetközi dolgokban lépünk továbbra is előre. Megcsináltuk a német webshopunkat, van már belga partnerünk, francia partnerünk, svájci partnerünk, és Romániában is elérhető a játékunk. Az idei év az meg fogja határozni azt, hogy mekkora lesz a siker. A break event azt egyébként tavaly elértük, csodák csodája, ez egy startup projektnél meglehetősen titka, de erre rendkívül büszkék vagyunk. Nagyon sok vicces történetet tudnék mesélni a tavalyi évnek az első kalandjairól, de szerintem most nem ez a fontos, mivel a gazdasági dolgokról kérdeztetek. Maximálisan meghatározza egy játék sikerében az, hogy az európai főpiacokon, franciáknál, briteknél, németeknél játsszák a játékot. Amennyiben bármelyik nagy piacon sikerül megvetni a lábunkat érdemleges számokkal, akkor mondhatjuk, akkor jelenthetjük ki azt, hogy a játék sikeres. Hát, és nagyon fontos aspektus egyébként ennek, hogy van egy együttműködésünk egy francia gyorsétteremmel, akinek az egyik Happy Meal típusú akciójában a mi játékunk lesz speciális dizájnnal az ajándék, és ez 120 ezer példányban lesz kiszorva Franciaországban és Belgiumban.
Nagyon klassz.
Egy-két héten belül indul ez a projekt, és ennek szerintünk ez nagyon érdekes lesz.
Ez az ártörés, igen.
Oké,
nagyon szépen köszönjük, Magyarországon már ezek szerint lehet kapni Möbi, de svéd őbetűvel keressük, tehát egy áthúzott óbetűvel keressük a játékot, nagy félre informálódjon, akit érdekel és szeretnék kipróbálni. Nagyon szépen köszönjük.
Sok sikert.
Köszönjük szépen, mi is.
Szia.
Szervusz, minden jót.
Pálinkás Ervinnel, a Möbi egyik alapító tulajdonosával, ügyvezetőjével beszélgettünk.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
No, hát ennyi fért be a Millás reggeli tasakjába. Ma reggel köszönjük szépen a kitüntető figyelmet, a bélflóra mellett a koleszterin szintünkre is figyeljünk oda, ez volt talán a mai műsor legnagyobb tanulsága. Úgyhogy holnap reggel 6.30-kor ismét élőben, utánunk Zenefakt, zenei továbbképzés, 11 órától pedig pont jókor műsor a Fehér Mariannal. Maradjatok továbbra, és itt a Rádió Cafén, és a haza fényre derül. Szép napot mindenkinek!
Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádió Café gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.